Tisztelt közönség, tisztelt igazgató úr, nagy megtiszteltetés itt állni nekem, és ugyanennyi izgalommal is fogok bele az előadásba. Hát Bogáti Fazekas Miklós 16. század egyik legsokoldalúbb és legnagyobb életművet hátrahagyó költője. Pszaltériuma ismereteik szerint az első teljes, verses, magyar nyelvű zsoltár fordítás. Életművéből egy kivételesen művelt teológus költőképe sejlik föl. A szövegek fordításakor általában nem egy szövegkiadásból dolgozott. Kora több fontos biblia kiadását egyszerre használta, figyelemmel kísérve héber, görög, latin és arámi textusokat és különböző kommentárokat. Ugyanilyen magabiztossággal használta korának magyar versformáit, a legritkábbaktól a legismertebbekig. És még sok kortársa kizárólag a sorok szótak számára ügyelt, addig ő finom különbséget tett azonosnak tűnő metrumok és versformák között is. Ennek ellenére Bogáti életművének csak egy része jelent meg kritikai kiadásban, a Régi Magyar Költők Tára 13A kötetében. A zsoltárok fele viszont a mai napig nem érte meg a nyomtatást, vagyis Bogáti annak ellenére nem lett része irodalmi kánonunknak, hogy a 16. század két reprezentatív műfajában a zsoltár fordítások és a históriás énekek terén is kiemelkedőt alkotott. Ennek egyik oka, hogy munkássága egy olyan szellemi áramlat kibontakozásához köthető, melynek recepcióját igencsak korlátozta a korabeli erdélyi politikai és felekezeti helyzet. Külföldi peregrinációjáról nem tudunk, de Erdélyben kapcsolatba került Gerendi Jánossal, Christian Frankennel, Giorgio Biandratával és Matthias V. Grilliusszal is. Munkatársai Kolozsváron Dávid Ferenc, Jakobus Palaológus és Johannes Sommer. Vagyis hát látnunk kell, hogy egy milyen erős mezőny közepette dolgozott ekkor Bogáti Kolozsváron, és hát milyen erős mezőny fordult meg ekkor, vagy hát másképp fogalmazva lehet menedékre ekkor Erdélyben. E műhely radikális elképzeléseinek kiinduló pontja a grammatika és történeti alapokon nyugvó bibliakritika volt, középpontjában pedig, Balázs Mihályt idézem, egy páratlanul merész krisztológia áll, amely Krisztus bármiféle istenségét elvetette, levonva ennek minden kegyességi és teológiai konzekvenciáját. A János Zsigmond fejedelemsége idején végbe menő vallásügyi törvénykezés kiterjedt autonómiát biztosított az egyes gyülekezetek és lelkészek számára, ami egyáltalán lehetővé tette radikális nézetek forgalmát az erdélyi fejedelemség területén, késleltetve ezzel a konfessionalizációt. Bogáti a nonadorantista nézetekhez Dávid Ferenc bebörtönzése és halála után is hűvölt. Ennek következtében egyre inkább ellehetetlenült, egyházi tisztséget már nem vállalhatott, később a prédikálás jogától is megfosztották. Biblia fordításait értékelhetjük kísérletként, hogy megteremtse ennek a késő humanista elemektől sem mentes irányzatát, a magyar nyelvű populáris recepcióját. Szóval, hogy megteremtse ennek az irányzatnak a magyar nyelvű populáris recepcióját, vagyis hogy e teológia és biblia kritika szellemében készítsen gyülekezeti énekeket, bibliai parafrázisokat és kommentárokat. E programhoz úgy tűnik még akkor is ragaszkodott, amikor már alig volt politikai és egyházpolitikai realitása annak, hogy művei szélesebb rétegekhez eljussanak. A továbbiakban négy költeménye rövid elemzésünk keresztül mutatom be Bogáti verses szövegeinek politikai vonásait és értelmezési lehetőségeit. Az értelmezések során arra koncentrálok, hogy Bogáti verses szövegei miként kommunikáltak befogadóikkal, és a szövegek paratextusai hogyan vesznek részt a művek jelentésképzésében. Annak a lehetősége inspirál, hogy a hatalmas és jó rész még interpretálatlan szövegkorpusz elemzésekor milyen olvasási módokkal ismerkedhetünk meg, és ezek milyen új szempontokat nyújtanak a korszak költészetének megismeréséhez. Az elemzések közvetlenül kapcsolódnak a Régi Magyar Költők Tára 13B kötetének munkálataihoz, amely Bogáti zsoltárainak kritikai kiadását célozza. Az unitárius egyháztörténeti kézirat szerint Bogáti Fazekas Miklós 1592-ben halt meg. Ezt a dátumot egy históriásének felfedezése bizonytalanította el. A ma Demeter király históriájaként ismert mű töredékeit Dézsi Lajos közölte a Magyar Könyvszemlében, és megállapította, hogy a históriát Bogáti Fazekas Miklós írta. Csak hogy a kolofon szerint 1598-ban. Dézsi szerint vagy az egyház történettéved, vagy a kolofon. Szent Mártin Szabó Géza az első lehetőséget tartja valószínűbbnek, és a kritikai kiadásban pontosítja Dézsi rekonstrukcióját is. Ebből kiderül, hogy a história címzetje Keresztúri Kristóf, aki Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem tanácsosa, később a fejedelmi hitves Mária Krisztiána udvarmestere volt. A históriásének története ráolvasható az 1598-as erdélyi eseményekre, melyekben Keresztúri Kristófnak a história címzetjének is fontos szerepe volt. Vagyis a szöveg alapján is kizárható, hogy a kolofon tévedjen. Ha a históriát Bogáti írta, akkor el kell fogadnunk, hogy 1598-ban írta, vagyis nem hallhatod meg 1592-ben. Lovas Borbála a kritikai kiadásról írt alapos recenziójában felhívja a figyelmet arra, hogy a kolofon évszámával valami nincs rendben. Itt látható a kolofon fennmaradt két sora. Demeter história 13 szótagos sorokból áll. A sorok közepén a hetedik szótag után cezúra van. Ez a latin eredetű vágásgyökerű metrum ismert a 16. századi magyar költészetben, Bogátinak még két zsoltára, Balassinak pedig egy zsoltár parafrázisa épül föl 7 plusz 6-os sorokból, utóbbi lengyel minta és dallam alapján. Csakhogy a kolofon második sorában a 7 plusz 6-os osztás megbicsaklik, hiányzik a cezúra. Azt szokás erre mondani, hogy a kolofonban nem baj, ha nem stimmel a szótagszám, azt úgysem énekelték. A probléma azonban másodban is megközelíthető. Bogáti változatos metrumokat, igen bonyolult sorszerkezeteket használ verseiben, ezeket következetesen valósítja meg. Ügyelve a sorok osztására is. Felmerül a kérdés, hogy egy olyan verselőnek, mint Bogáti, egy nagyobb terjedelmi költemény utolsó strófájában az addigi mintázatnak megfelelő, vagy attól eltérő ritmusú sort nehezebb alkotni. Ráadásul a hasonló vágás eredeti sorokban a cezúra félzárlatként viselkedik, nem igen tud elmaradni. Nézzük meg, hogy maga a Demeter história mennyire megengedő a cezúra elhagyásával. A história 291 ép sorából 18-ban marad el a cezúra. Ez az arány a korabeli verselés átlagos színvonalát tekintve nem rossz, körülbelül 6%. De ennél érdekesebb, hogy a kolofon kivételével mindegyik hibás cezúra egy strófa harmadik sorában van. Ha tehát külön megvizsgáljuk a sorokat, akkor más arányokat kapunk. A 73 harmadik sorra esik 17 cezúra hiba, vagyis az összes harmadik sor 23%-a hibás. Ez már mintha nem hiba lenne, hanem egy újabb szabály. A másik adat ennél szélsőségesebb, a kolofon kivételével a strófák első, második és negyedik sorában sehol nem találunk hibát, mindig van cezúra a hetedik szótag után. Itt nincs kivétel, csak szabály. Ez megerősíti azt, amit a 7 plusz 6-ról mondtam, ha valaki be akarja tartani, sikerülni fog neki. Úgy látszik, a Demeter strófa metrikailag ketté osztható, a harmadik sorok más mintázatot követnek, mint az összes többi. A cezúra megjelenése a strófák első, második és negyedik sorában kötelező, a harmadik sorban fakultatív, vagyis nem tiltott, de nem is előírt. A Demeter história így definiált képlete alapján a kolofon hibás. És 291 esetből egyedül az évszámot tartalmazó sor nem tartja be a szabályt. Filológusként tehát gyanút kell fognunk. A metrikai hibát több dolog magyarázhatja, de mindenképp fontos jelezni, hogy a kolofon nem minden tekintetben megbízható. A metrikai mintázat pontosítása hozzájárulhat a Demeter király históriája dallami mintájának azonosításához is. A költemény eleje nem maradt ránk, így nem ismert a nótajelzése. A kritikai kiadás jegyzete Bogáti 13-as sorokra írt zsoltárainak nyomán indul el, és Szent Mártoni Bodó János Tékozló fiú című históriájáig jut, ennek dallamát kapcsolja a Demeter históriához. Ám mind a zsoltároknak, mind a Tékozló fiúnak következetesen cezúrás harmadik sorai vannak. És ugyanez a helyzet a többi 7 plusz 6-os sorból álló szöveggel és dallammal a 16. században. A hasonló vágás eredetű dallamok és a rájuk írt magyar verszakok közös vonása ez a világosan és iskolásan tagolt izoritmia és izometria. Egyetlen kivételt találunk a 16. században, amely ugyanígy mozdul el az izometriától, ez pedig Csanádi Demeter, Vita Ioannis Secundi című históriás éneke. A 16. század végéig többször kiadott szöveg szintén 7+6-os sorokból áll, ám a harmadik sorok 40%-ából hiányzik a cezúra. Mondanom sem kell, hogy az első, második és utolsó sorokban egyszer sem dicsetlik meg a 7+6. Csanádi Demeter históriájának ritka metruma pontosan megegyezik Bogáti Demeter históriájának metrumával. Demeter história sajátos metruma ezek szerint nem példanélküli a 16. századi magyar költészetben, Bogáti nem újít, hanem hülyen követi mintáját. Csanádi Demeter históriája II. János magyar király, azaz János Zsigmond erdélyi fejedelem életét mutatja be, ám azt a szerencse forgandóságáról szóló, moralizáló keretbe foglalja, amely János Zsigmond sorscsapásokban gazdag életét példaként állítja a középpontban. Bogáti Demeter históriája hasonló keretbe ágyazza a saját elbeszélését, csak épp egy ókori történettel és nem a közelmúlt eseményeivel állít tükröt az aktuális uralkodónak. Idézem a kritikai kiadás jegyzetét. Demeter király alakja Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem meglepetésekkel, váratlan fordulatokkal teli uralkodását példázza. Demeter élete a szerencse forgandóságának klasszikus példája. Váratlanul bukik el, hogy aztán, mikor a legkevésbé remélhető, sorsa ismét kedvező fordulatot vegyen. Majd kezdődik újra minden előről. Eddig az idézet. Az idézet szövegből is kitűnik, hogy Csanádi Demeter históriája megfelelő előkép lehetett Bogáti számára. A két história témája és politikai kerete hasonló, csak úgy, mint metrumot. Csanádi Demeter művének nincs nóta jelzése, és nem maradt fönn dallama. Lehetséges, hogy saját dallamra íródott. Felteszem, hogy a Demeter história nóta jelzése, mármint a Bogáti Demeter históriájának nóta jelzése, Csanádi Demeter Vita Ioannisza volt. Ezzel a paratextussal Bogáti valószínűleg erősíteni kívánta a Demeter história aktuál politikai vonatkozásait. Finom utalást fedezhetünk fel Bogáti témaválasztásában is, amennyiben a mintául választott költő előddel azonos nevű királyról írt históriát. Az unitárius Csanádi Demeter művét 1571-ben fejezte be Tordán. A szintén unitárius Bogáti Tordán nőtt föl és később is itt él, amiről az általa írt kolofonok is tanúskodnak. A Mátyás história 5. részének kolofonja Csanádi műve után 5 évvel készült el. Ezek alapján Csanádi és Bogáti ismerhette is egymást. Tehát nem vonom kétségbe, hogy a Demeter király históriája 1598-ban készült, és hogy a művet Bogáti írta. Ez a kolofon nélkül is belátható. Azt viszont gondolom, hogy a kolofon megbízhatóságában kételkednünk kell. Hogy a metrumhiba véletlen vagy gondatlanság eredménye, esetleg a szövegbe való szándékos behatolás jele, jelenleg nem eldönthető. De fel kell vetni a lehetőségét, hogy a kolofon nem mindig abban a formában létezett, ahogyan most látjuk. A mélyebb metrikai elemzés megmutatta, hogy a Demeter história metrikai és feltehetőleg dallami mintája Csanádi Demeter históriája lehetett, amely poétikai kapcsolódásokat is bőven kínál, és megerősíti az 1598-as szöveg aktuál politikai olvasatát. A Csanádi história beemelése a későbbi női jelentésképző terébe, finom utalásokkal átszőtt felhasználása és imitációja, ritka metrumának precízált vétele, a költői versengés ilyen módon való megjelenése ráadásul nagyon is Bogátira van. Bogáti Psalterium Davidis című verses Zsoltár könyv fordítása nagyrészt szombatos kéziratokban maradt fönn. Ezek közül a ma ismert legkorábbit 1608-ban másolták. A dián balra a szintén korai Pécsi Simon énekeskönyv, jobbra az 1704-ben másolt Magyari Péter kódexének címlapja látható. Bogáti a Zsoltárok fordításakor elsősorban a paleológus által kifejtett biblia kritikai szemléletre támaszkodott. A Zsoltárokra elsősorban historikus és nem profétai szövegekként tekintett, értelmezésük és fordításuk során a történeti kontextus minél pontosabb feltárására koncentrált, Vagyis az időbeli históriák értelme szerint fordította őket. Itt látható a 119. zsoltár eleje. Jól látszanak a Bogáti zsoltáraira jellemző paratextusok. Minden zsoltárnak van nótajelzése, és a zsoltár tartalmát összefoglaló argumentuma, melyet a vers akrosztikonja is kiad. Itt láthatjuk az Absalom névnek a kezdetét, ami a 119-es szám mellett kezdődő argumentumnak az eleje. A kolofonszerű zárostrófák pedig általában epikus keretbe ágyazzák a zsoltárt, a 119. zsoltár zárostrófája itt a jobb oldalon látható. A 119. a leghosszabb zsoltár. Az eredeti héber szöveg abecedárium, a zsoltár versei sorban a héber ABC 22 betűjével kezdődnek, ez esetben 8 versenként váltják egymást a kezdőbetűt. Bogáti az abecedáriumot mint formát nem tartja meg, a versők nem az ABC betűjét, hanem az akrosztikont adják ki, mint mondtam, viszont Bogáti feltüntette a héber ABC betűjét, ezek a margón olvashatók latin betűs átírásban. Az itt látható Pécsi Simon énekeskönyv azonban mást is feltüntett. 12-16 strófáként a kis hórák elnevezéseit olvashatjuk, itt a prima hóra látszik még az első sor fölött. Zsoltár egyes verseit a zsolozsma imauráinak elrendeléseként is értelmezik. Ezeket Bogáti így fordítja. Innen jön a hét nap közbeni imaura, a laudes, kishórák, a vesperás és a kompletúrium, valamint az éjszakai zsolozsma elrendelése, a vigília vagy matutinum. Vagyis Bogáti a zsoltár későbbi használatára az imaszolgálatra utaló jeleket is feltüntetett a margináliák közt. De itt még nem ér véget a számmisztika. Bogáti a héber ABC 22 betűje és a 7 imaalkalom mellé a 10 parancsolatot kapcsolja, ugyanis a zsoltár fordítás nótajelzése az Ó Izrael szerető népem kezdetű, ismeretlen szerzőjű 10 parancsolat írnek. Bogáti ezt az argumentumot helyezi el az akrosztikonban. Az epikus keret szerint a 119. zsoltár Dávid imája, melyet valamelyik bújtosása során mondott el. Az ószövetségi kontextus alapján tehát a sátorhoz kívánkozni és a cselekedni jót elsősorban az áldozást jelenteni. Vagyis Dávidnak az fáj leginkább, hogy amíg bújdosnia kell, addig nem jut a szent sátorhoz, azaz nincs módja a törvénynek szerint áldozni Istennek. A fordítás szövege és a paratextusok mégsem egészen ezt az értelmezést sugallják. Nézzük a záró tagmondatot. Az pietas egészen jó. A jámborságként is fordítható pietas Bogáti pszalteriumának alapszava. Az első zsoltárnak a kezdőszava, az argumentuma és az akrosztikonja is az, hogy jámbor, vagyis a pszalterium olvasója többször találkozhat ezzel a szóval, mire neki kezd a zsoltárok olvasásának. Még 8 másik zsoltár argumentuma ír jámborokról, és a teljes pszalteriumban több mint 130-szor fordul elő a jámbor szó. De mit akar vele hangsúlyozni Bogáti? Ezt a félmondatot én úgy értelmezem, hogy az pietas önmagában elég, egész, vagyis nem kell hozzá más. Ez újra paleológushoz vezet bennünket. Paleológus szinkretista elképzeléseik szerint a messiás, vagyis az ember Jézus megölése után a körülmetéletlenek számára is megnyílt a hét kapuja, ám számukra nem a választott néphez és annak törvényeihez való testi jegyekbe megnyilvánuló csatlakozás jelenti az üdvözülés lehetőségét, hanem a jámbor, Istennek tetszők, jó cselekedetekben is megnyilvánuló, kegyes élet. Innen nézve válik fontossá a 10 parancsolat is. A kortárs olvasó elsősorban a 10 parancsolatra és nem minden ószövetségi törvény megtartására gondoljon. Vagyis a 119. zsoltár fordításában az ószövetségi áldozás rítusa hiányként jelenik meg. Hiába van szó szent sátorról, ahol áldozatokat kellene bemutatni, Bogátinál mégsem erről van szó, hanem a jámborságról, a törvény, kifejezetten a 10 parancsolat szeretetéről és megtartásáról, valamint az Isten dicsérő imádságról. Amikor szó szerint áldozást említ a zsoltár beszélője, Bogátinál akkor is imádságról van szó, még hangsúlyosabbá tévve a hiányt. A bibliai szöveg 108. verse eredetileg önkéntett fogadalomként is érthető, értelmezik így. Münsternél zárójeles megjegyzésként szerepel a sacrificia kifejezés, innen vehette Bogáti a szám áldozati megfogalmazást. Fordítása egyébként nagyon hasonlít a Visual Biblia megoldásához, viszont amíg a Visual kiadás értelmező kifejtése magába foglalja az eredeti jelentést is, addig Bogáti szűkszavú vers sorából ez már nem rekonstruálható. A szájjal, tehát imával és dicsérettel tett áldozat, az ételáldozat alternatívájaként jelenik meg. A zsolozsmázás, azaz imaszolgálat jeleinek elhelyezése a Zsoltár paratextusában ezt az értelmezést erősíti meg. Ám nem biztos, hogy egy verses szöveg fordítási finomságai mögött ilyen teológiai distinkciókat kell sejteni. Bogáti hagyja eredeti formájában működni a Zsoltár szövegét, és minden egyéb értelmezést annak paratextusában helyez el. Ezzel a Zsoltár szövege megmaradt történeti kontextusában, mely elsősorban Dávidról és az ószövetségi törvényekről tesz állítást. A paratextusokat viszont kommentárként használja, és ezekkel jelzi a szöveg kortársi használatának lehetőségeit, homiletikai és kegyességi vonatkozásait. Nézzünk egy olyan példát, ahol mégis mintha lemondana Bogáti a bibliai szöveg hűkövetéséről. A 17. század során Bogáti zsoltárai közül több is megjelenik az unitárius énekes könyvekben. Az unitárius hagyományon kívül csak egy zsoltár éri meg a nyomtatást, a 8., mely először 1602-ben lát napvilágot Debrecenben, az Újfalvi Imre szerkesztette gyülekezeti énekeskönyvben. Papp Balázs, Hubert Gabriele és Ettlinger Mihály elemzésekkel mutatták ki, hogy léteznie kellett egy 16. századi unitárius énekeskönyvnek, melyet valószínűleg Enyedi György püspöksége alatt adtak ki, és bizonyos énekek esetén ez az énekeskönyv lehetett Újfalvi közvetlen forrása. Idézem Papp Balázst. Egy szent háromság tagadó énekeskönyv forrásként tételezése könnyebben magyarázná meg, hogy hogyan jut hozzá Újfalvi, Bogáti Farkas Miklós egy szöveghűség tekintetében hangoztatott nézeteinek minden tekintetben megfelelő zsoltárához. Írja. A dián látható az 1602-es énekeskönyv híres előszavának idevágó passzusa. A közös variánsok alapján valószínű a kapcsolat a ma ismert unitárius kiadások és Újfalvi énekeskönyve között. Gyakran térnek el azonos módon a kéziratos hagyománytól. Ettlinger Mihály azonban regisztrálja, hogy az 1602-es énekeskönyv szövegéből hiányzik a Zsoltár 10. strófája. Ez a strófa az unitárius kiadványokban megvan, tehát azoknak nem lehetett forrása az 1602-es szöveg. Az első unitárius könyv, énekeskönyv és Újfalvi énekeskönyve tehát egy közös forrásra vezethető vissza, és ez nem lehet egyik ma ismert teljes szaltérium kézirat sem. Bogáti zsoltárai persze külön is terjedhettek, akár már a 16. század során, de az sem valószínű, hogy a 8. zsoltár magában terjedő kézirata Újfalvival eljutott volna az unitárius szerkesztőkhöz, a nyomtatás meg szokta enni ezeket a párleveles vers kéziratokat. Mint majd látni fogjuk, a zsoltár 10. strófája egy unitárius forrásban akadálymentesen megjelenhet, meg is jelenik, egy trinitárius forrás számára azonban gondot okozhat a szerepeltetése. Azaz szerintem a Bogáti féle 8. zsoltár nem felelt meg minden tekintetben Újfalvi nézeteinek, és a 10. strófa nem véletlenül figyelmetlenségből maradt ki az 1602-es kiadványból. Bogáti általában követi a forrásul vett bibliai szöveg szövegbeosztását és arányait. A 8. zsoltár ebben a tekintetben atipikus. Az eltérések jól láthatók lesznek, a Bogáti szöveg beosztását a Visual Biblia beosztásával vetjük össze. A zsoltár első két versét Bogáti 7 strófa hosszan hozza, önismétlésekkel és nem lényegtelen betolgásokkal. Ezzel szemben az 5-től 8. vers szorosan vett szövege egyetlen strófába, a 10. van besűrítve, amit 3 strófa kommentár követ. A 8. zsoltár egyes verseit a zsidókhoz írt levél Jézus Krisztusra vonatkoztatva idézi. Ez a krisztológiai értelmezés beleíródik a 8. zsoltár értelmezési hagyományába is. Bogáti pszalteriumának egyik forrása Agostino Giustiniani Octapla néven emlegetett többnyelvű zsoltár kiadása volt. A kiadványból kitűnik, hogy már szövegkritikai szempontból is problémás a szöveghely. A héber szöveg 6. versében az Isten, Istenség, Isteni lény értelmű Elohim szó szerepel, de a Septuaginta ógörög és a Targum arámi szövege ezt angyaloknak fordítják. Az oktapla héber és görög szerinti latin szövegeit láthatják kivetítve. Giustiniani kommentárja szerint a helyes értelmezés az ADO. Sebastian Münzhely épp ellenkező álláspontot képvisel, ő az Elohim szót angyalokként fordítja, jegyzetében pedig elítéli azokat, akik az Isten jelentést erőltetik azért, hogy Krisztusra lehessen vonatkoztatni a sor. Az unitárius válaszúti György is ír erről a szöveghelyről a pécsi diskutában. Nála végérvényesen ketté válik a Zsoltár és a zsidókhoz írt levél értelmezése, utóbbi semmilyen módon nem íródik bele az előzőbe. Szerinte a zsidókhoz írt levél szerzője nem az ószövetségi szövegben rejlő sensus propheticus bontja ki, hanem csupán a Zsoltárból vett szöveghelyekkel illusztrálja sajátos krisztológiáját. Bogáti és válaszúti bizonyosan ismerte Paleologus magyarázatát is az Elohim szóról, aki szerint a zsidók ezzel a szóval jelölték a királyokat, prófétákat, bírákat is, anélkül, hogy isteni természetűnek gondolták volna őket. Kérdés, hogy Bogáti fordításában miként jelennek meg az exegézis fennbemutatott lehetőségei. A Zsoltár fordítása korábban jelzett arányátolásokkal és betoldásokkal a bibliai szöveg historikus értelmezését, a teremtés történettel való párhuzamait bontja ki. Az Isten megszólító szövegbeli szubjektum az emberinek dicsőségét, mint lőtt dolgot, mint állandó minőséget és nem mint eljövendőt szemléli. Ez a dicsőség az ember Isten képiségében és teremtéskor kapott uralmában gyökerezik. A 13. strófában említett summa kifejezetten az 1 Mózes 1.28-ban olvasható áldása utal. Az ember dicsőségére vonatkozó igék is mind a teremtettség, illetve az Istentől kapott hatalom jelentését hordozzák. Teremtetted, alkottad, ültetted, tötted, stb. A történeti filológiai kommentárok ebben az esetben észrevétlenül íródnak bele a Zsoltár szövegbe. Ennek oka szerintem az, hogy Bogáti fordítása számolt a 8. Zsoltár krisztológiai értelmezéseivel. Ezért olyan módon rekonstruálja a Zsoltár historikus értelmét, hogy az minél távolabb kerüljön a zsidókhoz írt levél lehetséges trinitárius értelmezésétől. Bogáti fordítása nem feltétlenül vonatkoztatja a Zsoltárt Krisztusra. De ha valaki ezt az ő Zsoltára alapján tenné meg, akkor igencsak bajba kerülne. Mert a 10. strófa alapján olyan Krisztus képe rajzolódna ki, akit az Atya Isten teremtett, és akit az Atya Isten tett Istenné. Unitárius közegben ez a strófa problémamentesen megjelenhet, sőt, némi polemikus éle is lesz. Debrecenben azonban jobb elhagyni. Ezek alapján a strófa kimaradása egy debreceni kiadványból nem a véletlen műve lehet, kiszerkesztése indokolható teológiai szempontokkal. Pap Balázs feltételezését tehát úgy finomíthatjuk, Hújfalvi még annak ellenére is átvette Bogáti 8. Zsoltárát, hogy a szöveghűség tekintetében hangoztatott nézeteinek nem volt minden tekintetben megfelelő. Ennek belátása nem gyengíti, sőt éppen, hogy alátámasztja a hipotézist, miszerint Hújfalvi egy unitárius énekeskönyvből jutott hozzá Bogáti 8. Zsoltárához. A 16. század végére számos latin és népnyelvű verses pszaltérium fordítás látott napvilágot Európában. A legtöbb Zsoltár fordítás közös vonása, hogy fordítóik metrikailag a lehető legnagyobb változatosságra törekedtek. Tudós humanista eszményként valósult meg a versformák enciklopédikus, gyűjteményszerű felhasználásában. A Zsoltára könyve immár formai változatosság és költői igényesség terén is versengeni tudott az antik költészettel, és ezáltal válhatott a humanista szövegkorpusz részévé. A népnyelvű fordításokban a humanista irodalmi program kegyességi és liturgikus funkciókkal fonódik össze, az ismert dallamok felhasználása mögött pedig sok esetben propagandisztikus célok húzódnak meg. Bogáti pszalteriuma a 16. századi magyar nyelvű költészet metrumkincsének jelentős szeletét mozgásba hozza, elénktárva a régi magyar versformák és dallamok egy lehetséges antológiáját. Ám a pszalterium át is formálja az általa felölelt hagyományt. Bogáti szövegei új jelentésekkel töltik fel a mintául választott énekeket. Máskor elmozdítják, megváltoztatják a dallamokhoz kapcsolódó kulturális és teológiai jelentéseket. Bogáti pszalteriuma értelmezhető egyfajta kanonizációs kísérletként is amely az akkor forgalommal lévő költészet hangsúlyait, olvasati lehetőségeit próbálta volna átrendezni. A 81. Zsoltár versformáját az itt látható módon lehet leírni. A nagy R a refrént jelenti. A 4-7-es sorból és egy változó hosszúságú refrénből álló strófa rendkívül népszerű formája a régi magyar egyházi énekköltésnek. A 16. századból még 14 ebben a formában írt verset ismerünk. A 14 énekből 11 húsvéti ének, egy áldozó csütörtöki, kettő pedig pünkösdi. Az énekek többsége, ahogy ez a húsvéti énekkörből adódik, a Krisztus feltámadása sorral indul. Kevés olyan metruma van a 16. századi magyar költészetnek, amely ilyen szorosan kapcsolódik egy adott témához. A 16. századból, a 81. Zsoltár notéjelzése több forrásban a Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával kezdődő ének, vagyis az RPH 791. Azért is mondom az RPH számot, mert láttuk, hogy milyen könnyű összekeverni a kezdősorokat, és ezt a kortárs másolók is néha megtették. Az RPH 791 nem jelent egyértelmű dallamutalást, ugyanis az éneket az RPH 817 dallamára is énekelték. Bogáti 11 szótagos refrénje ennek dallamához áll közelebb. De ha ezt a dallamot akarta a 81. Zsoltárhoz kapcsolni Bogáti, akkor miért nem a szintén népszerű RPH 817-et adta nótajelzésül? A válasz az ének zsidó ellenes felütésében keresendő. Ez nem csak az egész Psalterium szellemiségével menne szembe, hanem nehezen feloldható ellentétbe került volna a 81. Zsoltárnak ezzel a sorával is. Talán éppen az lehetett a célja Bogátinak, hogy ennek a dallamnak zsidó ellenes felütési szövegét kitakarja egy kifejezetten zsidó barát Zsoltár fordítással, anélkül, hogy magát a kezdősor idéznie kelljen. Itt a 81. Zsoltár argumentuma olvasható a Zsoltár szám alatt. Idézem Dán Róbertet. A különféle ünnepekre való hivatkozás itt is Bogáti értelmezési technikájának következménye. A Zsoltár szövege ugyanis beszél az egyiptomi kivonulás, vagyis a húsvét ünnepéről, az újholdnak a hagyományos kürtszóval való jelzéséről, és végül a Targum latin fordítása az őszi ünnepekre hívta föl szerzőn figyelmét, írja Dán. Az argumentumban a hordás, azaz behordás, betakarítás jelenti az őszi ünnepeket, szerintem egészen konkrétan a lombsátrak ünnepét. Bogáti az ószövetségi ünnepekről szóló kommentár elkülönítésére újabb helyet talál, a refrént. A 81. Zsoltárnak nem állandó a refrénje, néhány különböző szerkezetet használ, amelyekben mindig csak egy-egy szót, kifejezést változtat meg. Az első öt és az utolsó strófa refrénje olvasható ilyen. A refrén egyfajta foglalata és biblikus, historikus kommentárja lesz a fordításnak. Bogáti miközben az ünnepekről szóló Zsoltár fordítást készít, a fordítás szövegét a nótajelzéssel egy keresztény ünnephez köti. Választott formája szorosan összekapcsolódik a húsvéti liturgiával. A metrum és a dallam tehát a húsvéti fogalomkörhöz és rítusokhoz kapcsolódó asszociációkat aktivál a befogadóban. Csak hogy a húsvéti szöveget leváltja egy olyan szöveg, amely az ünnepi tematikát megtartja, de azt konkrét ószövetségi ünnepekkel tölti föl. Ha a szöveg elejét, tehát paratextusait és az első strófáját nézzük, amelyekkel Bogáti potenciális olvasója és hangsúlyozottan olvasója először találkozik, akkor azt látjuk, hogy a Zsoltár fordítás először a dallami mintával való azonosulást erősíti meg, majd a következő verszakokban fokozatosan mozdul el a historikus kontextus felé, és viszi magával a szöveg olvasóját, használóját. Az argumentum még nem egyértelműen zsidó ünnepeket nevez meg. Az új hold önmagában semleges kifejezés, és a lombsátor ünnepe helyett is betakarítást, hordást ír a felirat. A nótajelzés így szorosan össze tud kapcsolódni az argumentummal. A Zsoltár szövege az első strófában katonai győzelemről szól, a másodikban egy nagy ünnepről, majd az újhold ünnepéről, ezek szintén viszonylag semleges fogalmak. Csak ezután következik a pogácsás és a sátoros, amelyek viszont már egyértelmű utalások az ószövetségi ünnepekre. Bogáti az eredeti Zsoltár zsidó ünnepekre vonatkozó utalásait konkretizálja, és szövegszerűen is rögzíti a fordításban. A fordítás olyan metromot és dallamot választ, amely egyértelműen a húsvéti templomi énekelés reflexeit kapcsolja be. A húsvéti énekekhez kapcsolódó motivumok és kifejezési formák viszont az Ószövetségi ünneplés megjelenítő szöveggel párosulnak. A húsvéti tartalmat ószövetségi beszédhelyzet váltja föl. A szöveggel való azonosulás lehetősége azonban épp azáltal adott, hogy a fordítás és annak paratextusai az ószövetségi ünnepek és a húsvét közti motivikus és historikus kapcsolatokra hívják fel a figyelmet. A fordítás fokozatosan távolodik el a keresztény húsvéttól, kitágítva annak jelentéskörét ószövetségi előzményével. Vagyis Bogáti nem krisztianizál, hanem hebraizál vagy judaizál. Hogy miről is akartam meggyőzni a tisztelt hallgatóságot? Először is, hogy Bogáti milyen jó költő volt. Másodszor, hogy tudós költő. De talán még arról is, hogy milyen muzikális volt. Persze még ezekkel sem mondtam sokat. Azzal sem mondanék sokat, hogy Bogáti időnként eltér a bibliai textustól, ez a Zsoltár parafrázis műfajának a lényege. De talán épp azt érdemes figyelni, hogy a fordítás mikor tér el a bibliai szövegtől és mikor nem. Ha eltér, miért tér el, miért ott tér el, ha nem tér el, miért nem. Az eltérések milyen teológiai vagy filológiai okai vannak. Milyen források használatáról árulkodik. Egyáltalán mit fordít a fordító? Ha eltér, mi történ el, és mi felé tér el. Bogáti Zsoltár fordítása szerintem azért nagyon alkalmas kísérleti terepnek, mert elég nagy és elég egységes korpusz ahhoz, hogy ne csak egy-egy adatot, hanem tendenciákat lássunk. Metrikailag is elég jól patkolt ahhoz, hogy lássuk, mire kell figyelni, mire figyelhettek a korszak jobb verselői, amit sokszor a rosszabb verselők által ránk hagyományozott másolatok nem engednek látni. A Psalterium szerintem alapvetően a gyülekezeti éneklés populáris regiszterét célozza meg, használva annak retorikáját, poétikai megoldásait, metrumait, kifejezésmódját. Csak éppen játszik ezzel a korpusszal, messze menően kihasználva és kitágítva annak minden lehetőségét, mélységét, rétegzettségét. Gyakran olyan finom distinkciókat látunk, amit ritkán látunk gyülekezeti énekeskönyvek darabjaiban. Vagyis Bogáti ide is tartozik, meg nem is. Mégis azt gondolom, hogy a Psalteriumnak igenis célközönsége a protestáns gyülekezet, Zsoltárai erről a regiszterről is látleletet adnak. Az elemzésekben megmutattam, hogy Bogáti hogyan alkalmazza az intertextusokat, hogyan imitál, hogyan emel be korábbi műveket saját szövegének jelentéstörének. Megmutattam, hogy milyen teológia, pontosabban milyen teológia terjesztése áll a fordítás hátterében. Láttunk például Bogáti forráskezelésre, hogy miként vett össze különböző textusokat, hogyan reagál egy-egy kifejezésre vagy megfogalmazásra, ezeket hogyan építi be saját fordításába. A régi magyar költészet szempontjából mégis talán úgy összegezhetném az elmondottakat, hogy Bogáti arra tett kísérletet, hogy újra gondolja a szöveg és kommentár viszonyát a korabeli verses irodalomban. Még a próza megengedi margináliek és különböző hivatkozások használatát, melyek jól kivehetően, akár tipográfiailag is elkülönítik a főszöveget és a kommentárt, addig a verses szöveg erre nem kínál tipográfiai lehetőséget. A vallásos tárgyú verses epika a problémát úgy oldja meg, hogy a költeményt két részre osztja, és a még mindig verses tanulságot vagy summát leválasztja az epikus részről, amint ezt Bogátinál is megfigyelhetjük a Jób könyve vagy az Énekek éneke parafrázisában. Zsoltár fordítás erre korlátozottan ad lehetőséget, ezért a Zsoltár parafrázisokban legtöbbször nem történik meg ez az elkülönítés, és a kommentár beleíródik a szövegbe. Bogáti biblia kritikai igényéből fakadóan olyan megoldást próbál találni, amely lehetővé teszi a szétválasztást. A paratextusok gazdag alkalmazásában találta meg a módját, hogy úgy rendeljen kommentárt a szöveghez, hogy közben ne törjön meg a versszöveg történeti és poétikai egysége. Köszönöm a figyelmet, és várok minden megjegyzést, építő kritikát és segítséget. Köszönöm szépen!